A magyar történelem bővelkedik nagy jelentőségű és nagy tetteket végrehajtó uralkodókban, majd később vezetőkben, ám persze akad sok gyenge, rossz döntések sorát hozó, vagy akár mások bábjaként táncoló első ember is. Ha mindegyikre nem is tudunk sort keríteni, a nagy magyar uralkodók sorozatban jó párral megismerkedhetünk. Nem csak azt keressük, hogy mit csináltak, hanem arra is megpróbálunk válaszolni, hogy vajon mitől voltak sikeresek, vagy épp miért vallottak csúfos kudarcot. Itt talán rájövünk, hogy mi tesz valakit alkalmassá arra, hogy legyen szó bármilyen korról is, egy országot vezessen. Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. Most folytatódik egy megkezdett hagyomány, mert hogy ugye a magyar uralkodók, illetve később miniszterelnökök, stb. Értékelése, meg megismerése jó indítás volt szerintem Mátyás királlyal, és most pedig egy hasonlóan, azt gondolom, utólag is nagyon népszerű és nagyra tartott királyunkkal folytatjuk a sort, aztán majd ígérem, jönnek azok is, akiket majd lehet igazán szidni, de ez az adás azt hiszem, hogy nem egy ilyen valakiről szól, ugyanis harmadik Béla lesz a mai megismerni való királyunk, és harmadik Bélával kapcsolatban mindenképpen fontos elmondani, hogy nagyon egyöntetűen ott van a top uralkodók között, tehát itt azért vele szemben, ha már így pontozunk a mai adásban, akkor elvárások is vannak, de hogy ennek az elvárásnak majd meg tud-e felelni harmadik Béla így utólag, sok száz év távlatából, mert mégiscsak a 12. században járunk majd, hát az kiderül, és akivel kiderül, az nem más, mint Bácsecsei Dániel, aki a BTK Történettudományi Intézet munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, szia!
Na, hát szerintem, hogyha harmadik Béláról beszélünk, akkor talán az mindenkinek a történelem órákról is megmarad, hogy hát a legnagyobb akkor volt Magyarország, amikor ő uralkodott, és talán még egy-két apróság, de ez önmagában egy tény is igaz, hogy akkor volt a legnagyobb Magyarország?
Hát ez önmagában nem igaz, de az biztos, hogy valami elkezdődött akkor, méghozzá egy hódító külpolitika a király második uralkodásának második szakaszában, úgyhogy bizonyos szempontból van igazság ebben a kijelentésben, de önmagában azért nem állná meg a helyét.
Na, szuper. Akkor már is egy dolgot meg tudunk cáfolni. Na most csak így bemelegítőnek megint az lenne, mint a Mátyás adásnál, hogy pár dolgot így felhoznék, és kérlek, hogy válaszolj csak ilyen rövid válaszokkal, hogy megismerkedjünk kicsit ma harmadik Bélával, mert nem biztos, hogy mindenki most lapozta fel a történelemkönyvet. Az első kérdés nagyon vicces, de tényleg nem tudjuk, hogy pontosan mikor született? Mert azért ott az ő környékén lévő királyoknak nagyjából tudjuk a születési dátumát, tehát miért van az, hogy pont neki nem?
Hát valójában a többi királynak sem tudjuk a születési dátumát. Nagyon ritka, hogy feljegyezték volna valakinek a születési dátumát ezekben az években. Nagyon kevés a forrásunk, és ha visszatekintünk arra a kijelentésre, hogy harmadik Béla a legnagyobb középkori uralkodónk, vagy az egyik legnagyobb királyunk, akkor azért ennek a magyarázat lehetőségek között ott van az is, hogy lehet, hogy azért van ez, mert olyan keveset tudunk róla. Oh. Tehát, hogyha az ő belpolitikájáról, vagy az ország történetének évről évre ismernénk a forgatókönyvét, akkor lehet, hogy egész más véleményünk lenne, vagy legalább kicsi árnyaltabb lenne a véleményünk, de sajnos nincs olyan forrásunk, amelyből megismerhetnénk a mindennapjait ennek az uralkodónak, a belső konfliktusait. Minden, tehát, amit tudunk, az szinte minden, az külső információ, tehát a környező országok, birodalmaknak az írás tudói jegyezték fel azokat a dinasztikus politikára, külpolitikára, háborúkra vonatkozó információkat, amiket harmadik Béláról tudni kell, vagy tudunk, tudhatunk. Ez például a születésére vonatkozólag, bocsánat, csak egy nyom, hadd említsek egy nyomot.
Igen.
Annyit tudunk, hogy 1147-ben itt járt, egy keresztes hadjáratra vonult éppen a francia király. Ez egy nagyon fontos, reprezentatív esemény volt, amikor a papa második Géza, ugye harmadik Bélának az édesapja, vendégül látta a francia királyt, hetedik Lajost, és itt elvállalta a francia király a nemrégiben született gyermekének, a magyar király nemrégiben született gyermekének a kereszttapaságát. Hogy ez az illető vajon a király másodszülött fia, a majdani harmadik Béla volt-e, vagy esetleg az első szülött, a harmadik István, ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy a gyermek született már egy fiú 1147-ben. Ilyen apróságokból tudunk következtetni, hogy mikor születhetett. Jelen esetben azért kétségek között vagyunk, ugye nem mondanom sem kell.
Én azt találtam, hogy itt kettő dátum között megy a verseny, úgymond. Te most akkor nem mennéd kimondani, hogy pontosan melyik évben született.
Biztos, hogy nem merném.
Te azzal a két évvel elégedett vagy, vagy akár annál is nagyobb. Tehát ha téged most megkérdezlek, hogy mikor született harmadik Béla, és ugye ezt kutatod a kutatási területed, akkor tólig mit mondanál?
Nem kérdezel könnyűt. Nem, biztos, hogy 1147 előtt kötetett a házassága a Eufrozina kievi hercegnővel, ugye az édesanyja az akkor került a magyar udvarba, tehát onnantól 1147-ben már megszülethetett.
Akár. De az is lehet, hogy csak 50-ben született?
Még az is lehet. Így van, még az is lehet. Az biztos, hogy a 60-as években, 63-ban már kamasznak kellett lennie, vagy legalábbis közel járt a kamasz éveihez, amikor Bizáncba került, a bizánci udvarba. Ez az, amit feltételezhet.
Igen, meg ez egy fontos nyom, mert akkor azt tudjuk, hogy az ifjú korát töltötte ugye ott. Na de ne szaladjunk ennyire előre, mert mondtál itt valamit, hogy milyen külső források. Tehát azért ez mondjuk tudom, hogy ez akkor a területed, és mondjuk nem Mátyásé, de azért Mátyáshoz képest itt még ég és föld, nem? Tehát Mátyásnak saját krónikása volt, stb. Tehát onnan azért ilyen szempontból sokkal többet tudunk.
Igen, de azért az sem ritka, hogy ebben a korszakban valakinek saját krónikása legyen. Például II. Gézának volt, és őt megelőző magyar királyoknak is volt valamiféle krónikása. Sajnos önálló formában nagyon ritkán, sőt, egyáltalán nem maradtak fönn ezek a művek. Van egy 14. századi krónika kompozíció nevű elképzelt alkotás, az a képes krónika néven talán jobban ismert. Ebben vannak azok a rétegek, körülbelül a 12. század utolsó évtizedeig igen részletes leírást ad a magyar történelemről, a magyar uralkodók történetéről. Nagyon sokféle krónikás rajta hagyta a keze nyomát, újra és újra átszerkesztették ezt a művet. Úgy tűnik, hogy harmadik Bélának nem volt, vagy nem maradt fönn a harmadik Béla féle krónikásnak a műve, pedig egy magára valamit adó király azért mégiscsak megbízott egy írástudót azzal, hogy dicsérje az ő tetteit. Egy írástudót azonban mégiscsak köthetünk harmadik Bélához, és ez Anonymus.
Nem is akárki,
így van, aki nem biztos, hogy ő a megbízó, de minden esetre egy időben Anonymus az ő szolgálatában állt, ez igen bizonyosnak tűnik, és nem az uralkodó pályáját tárja elénk, hanem a honfoglalása regényét írta meg Anonymus, mint az köztudott.
Igen, erről is majd egyszer külön adást kell, hogy csináljunk egyébként majd Anonymusszal kapcsolatban, de van egy olyan kérdésem, amire valószínűleg akkor csak találgatni tudunk, de ugye ők összesen 7 voltak testvérek, tehát Béláék, és ha jól tudom, akkor talán 3 fiú, 4 lány. Lehet tudni, hogy ez milyen...
4 fiú.
4 fiú, 3 lány, bocsánat, akkor ezt csak összekevertem, de lehet-e tudni, hogy ezt a testvéri kapcsolatot mennyire tartotta fontosnak, egyáltalán az, hogy ilyen sokan voltak testvérek, és feltételezhetően ők azért attól, hogy sokan voltak testvérek, relatíve jól éltek, tehát, hogy ez nem okozott náluk nyomort, azért ezt mégis elmondhatjuk, mint hogyha egy akkoriban 7 gyerekes család az meg valószínűleg ugye nehéz helyzetben volt. Szóval azt akarom kérdezni, hogy szerinted az, hogy ilyen sokan voltak, az volt-e rá hatással, illetve megmutatkozik-e például a későbbi hozzáállásában, akár politikailag, akár az emberekhez, vagy éppen pont a versengés miatt, tehát hogy kell ezt elképzelni, mert most így itt is lehet egy kicsit trónokharca irányába menni a képzeletben, hogy akkor ők állandóan versengtek. Tudunk
értem
erről valamit?
Értem a kérdést, értem. Az a helyzet, hogy a gyermekkorukról nagyon információnk nincsenek. Tehát az, hogy valamiféle kisgyermekkorra visszamenő féltékenység, vagy hogy valaki jobban kötődik a mamához, vagy a papához. Erről hát csak a későbbi események tükrében tudunk nyilatkozni. Az biztos, hogy amikor harmadik Béla hazatér és trónra kerül, akkor nagyon gyorsan szembe kerül Géza nevű öccsével, és Eufrozina, ugye az édesanyjuk, az öccset, Gézát támogatja valamilyen okból kifolyólag. Itt nyilvánvalóan érzelmi szál, egy anya esetében itt érzelmi szálakról lehet szó, hogy miért áll mellé. Az, hogy a többi testvérhez milyen volt a viszony, a harmadik Istvánhoz nevezetesen, ezt nem tudjuk.
Itt azért azt jegyezzük meg csak a hallgatóknak, hogyha esetleg ez már nincs meg a törikönyvben, hogy harmadik István volt egy rövid ideig király, és aztán...
10 évig király volt valóban, tehát ő volt az, aki a legidősebb volt a testvérek közül, és az ő halála után került trónra harmadik Béla, kerül haza ugye Bizáncból, vagy a bizánci birodalomból, szabatosabban fogalmazva, és Géza a harmadik testvér, aki úgy látszik nem nagyon lázadozott harmadik István uralma ellen, tehát közöttük lehet, hogy még persze fiatal volt ekkor, nem volt alkalmas arra, hogy trónkövetelőként léptethessék föl harmadik István ellen, akinek amúgy is volt elég baja a nagybátyjaival.
Igen, ugye két ellenkirály volt gyakorlatilag. Így van,
egy éven belül az öreg király második Géza halála után ugye az öccsei bizánci támogatással megpróbáltak trónra kerülni Magyarországon, ez sikerült is nekik, de nagyon hamar összeomlott az itteni támogatásuk, úgyhogy második László meghalt, negyedik Istvánnak távoznia kellett az országból. A lényeg, hogy nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatba lehettek a fiúk. Talán Géza herceg ekkoriban még nagyon fiatal volt, és nem fordult szembe harmadik Istvánnal. Harmadik Bélával szemben azonban már ellenzékként lehetett fölléptetni, ugyanis azért nem mindig arról van szó, hogy ős ellenségek lettek volna a testvérek, vagy valamilyen megoldhatatlan konfliktus állt volna fent közöttük, ami esetleg a családi életből következett volna, személyes gyűlöletre kell itt gondolni, hanem az az igazság, hogy amikor egy árpádházi herceg megszületett, akkor már lehetett arra számítani, hogy az uralkodó ellenzéke hamarosan megtalálja magának, és körülötte fog kikristályosodni egy olyan ellenállás, ami a majdani uralkodóval szemben egy ellenzéket jelenthetett. Mm-hmm.
Tehát akkor itt voltak érdekcsoportok, akik azt várták, hogy ugye mikor lesz vége harmadik István uralkodásának. Ott van bármilyen összeesküvés elmélet esetleg, vagy ő meghalt? Mit tudunk erről?
Van összeesküvés elmélet.
Mindig van.
Nagyon izgalmas a történet, ugyanis éppen 1172-ben jár erre két Szentföld felé tartó herceg, az egyik az osztrák herceg, második Henrik, a másik pedig oroszlán Henrik, aki Barbarossa Frigyes német-római császár egyik legkomolyabb ellenlábosa, komoly angol kapcsolatokkal rendelkező szász herceg és bajor herceg, akik éppen akkor érkeznek Esztergom várába, vagy városába, amikor az uralkodó meghal. Tehát nem kapnak méltó fogadást, érthető okból, és az esztergomi érsek bízzák magukat. Ő lesz az, aki gondoskodik a tovább kísérésükről az országot, hogy biztonságba tudják elhagyni. Úgyhogy ekkor már fölreppen a hír, hogy esetleg megmérgezhették harmadik István, de erre vonatkozólag konkrét bizonyíték nem áll rendelkezésre.
Na hát ez a témához ma még visszatérünk, megígérhetem a hallgatóknak, viszont most kerülünk el abba az állapotba, hogy ugye Béla trónra lépne, de hát muszáj egy picit erről a bizánci ottlétéről beszélgetnünk, mert egyrészt erről egészen komoly történelmi emlékeink vannak, hogyha jól tudom, másrészt pedig az ő Bizánccal való kapcsolata aztán egészen különleges volt olyan szempontból is, hogy az uralkodása felénél inkább szembefordul Bizánccal, miközben kicsit Bizánc segíti őt hatalomra. Tehát akkor azért ez egy nagyon jelentős hatás volt az életében a bizánci ott tartózkodás. Miért küldték egyáltalán el?
Hát ez egy békeszerződésnek a következménye volt. Éppen az említett trónviszályok, 1162-t követő trónviszályok a második Géza, az édesapjuk halála után, a bizánci császár első Manuel fegyveresen is fellépett Magyarország ellen, nem csak a trónkövetelők támogatásával, hanem fegyveresen is, és hát ez a deal része volt, a megegyezés része volt, hogy egy árpádházi herceg, nevezetesen a végül is Manuel által elismert harmadik István öccse, Béla herceg, elkerüljön Bizáncba, az uralkodónak, mármint Manuelnek nem volt fiúgyermeke, tehát bízhatott abban esetleg Béla, hogy mivel ugye hozzáadták, vagy legalábbis eljegyezték a Manuelnek a lányával, hogy esetleg megörökli a császári trónt, illetve vitte magával, és ez nagyon fontos, azokat a területeket, amiért Bizánc és a Magyar Királyság között állandó konfliktus helyzet állt fönt, nevezetesen ugye a Horvátországot, Dalmáciát és bizonyos Morava menti területek, tehát a Morava folyó, ugye a Szávának a mellékfolyója, olyan balkáni területek, amikre a magyar uralkodó és a bizánci császár is igényt tartott.
Viszont így akkor Bizáncé lett.
Mint egy hozományként, bár a férfiak nem szoktak hozományt hozni a házasságba, de az sem jellemző, hogy egy királyfi kerüljön egy másik udvarba nevelkedni, hogy majdan ő legyen a trónörökösként a majdani uralkodó. Ebben az esetben azonban ez történt, hát Bizánc mégiscsak egy olyan tekintélyes állam volt, amelyik kevésbé vállalta azt, hogy ő küldjön valahova a hercegnőt, bár ilyen is megtörtént. Manuelnek azonban gondoskodnia kellett a saját utódlásáról is. Így területeket tudott nyerni, illetve békét tudott elérni a balkáni határon, hiszen neki számos fenyegetéssel kellett szembenéznie, például a dél-itáliai, ugye szicíliai normand királyoknak a fenyegetésével, akik már hosszú évtizedek óta jelentettek komoly veszélyt bizánci balkáni területekre.
Csak egy nagyon rövid kérdés, hogy ezt is képbe jelezzük. Mi a helyzet ilyenkor a tatárokkal ezekben az időkben?
A tatárok még nem jelentenek fenyegetést.
Tehát még Bizáncra sem.
Hiszen talán még Dzsingisz Kán sem született
igen,
meg.
Igen, igen, igen.
Tehát ez az majd a 13. századnak az eseményei.
Értem, tehát akkor ott még nem volt egy növekvő hatalom a túloldalon, nem ezt nem mondhatjuk.
Nem, ami fenyegetést jelentett Bizánc számára, az a szeldzsuk, az anatóliai szeldzsuk szultanátus volt, illetve a keresztes államok, amelyek között szintén találunk olyan normannok által alapított keresztes államot, az antiókiai fejedelemséget, amelyikkel hát egy ilyen macska-egér harcot vívott a bizánci birodalom, hol ellenséges, hol baráti. Névlegesen hübérese volt a bizánci birodalomnak az antiókiai fejedelemség, és a kapcsolatok szorosságát az is jelzi, hogy amikor Manuelnek fiúgyermeke született végül, és Béla kiesett a Pixisből, akkor a következő felesége, miután ugye elválasztották a bizánci császár lányától, Máriától, az egy antiókiai hercegnő lett, aki szintén bizánci közvetítéssel lett az ő felesége.
Na, mint most Béláról beszélünk.
Már
Bélának az
kicsit
új felesége.
Kicsit sok a név, és kicsit igen. Sok a genealógiai összefüggés. Igen, nehéz ezt
követni. Igen, hát alapból itt az Árpádháznál már így gyűrűznek be az Istvánok, a Bélák, tehát hogy az Andrások, hogy itt aztán nagyon népszerű volt ez a három név, nagyjából meg a Gézák, ugye, tehát hogy itt könnyű összekeveredni. Na, de tartsunk ki, mert hogy meg szeretném kérdezni azt is, hogy amikor aztán meghal harmadik István, és Béla visszajön, és maga mögött tudja Manuel császár támogatását, akkor állítólag bizánci kémként hivatkoztak ezt, vagy azért nem volt egy ilyen népünnepé, hogy na most itt visszajön a Bizáncból a gyerek, akit ők neveltek föl, és akkor majd a fejünkre ültetik, gondolom. Teljesen átélhető ez az érzés mai szemmel is, hogy milyen furcsa lenne.
Igen, hát féltek tőle. Különösen az a párt, amelyik nagyon elkötelezett volt a gregoriánus pápaság irányába, ennek a pártnak a fő képviselő ugye Lukács érsek volt, aki ugyan eleinte támogatta Bélát, de utána egy eléggé mondva csinált ilyen korrupciós ügyre hivatkozva megvonta a támogatását Bélától, és meg sem volt hajlandó koronázni. Illetve hát akik helyben várták, az említett Géza, az öcs, illetve az édesanyja Eufrazina, akik nagyon nem látták volna szívesen Bélát a trónon. Féltek attól, hogy valóban görög befolyást fog érvényesíteni a magyar királyságban. Ez a félelem nem igazolódott be, de az biztos, hogy valamiféle családi viszály itt már felütötte a fejét.
Na igen, itt kezd izgalmas lenni a sztori. Aztán hogyan került akkor hatalomra? Csak azért is kérdezem, mert itt egy komoly ellenállásba ütközött. Elég volt lebegtetni azt, hogy de azért mögöttem áll itt a bizánci császárság, mert csak azért is, mert ha belegondol az ember, akkor az Istváni út az valóban ugye a nyugati egyházhoz kötötte Magyarországot, és ezzel Bélának is óvatosan kellett bánnia, tehát ha jól tudom, akkor ő azért nem azzal kampányolt, hogy na, akkor mostantól Bizánchoz tartozunk, tehát ő is tudta azt, hogy Magyarország választott előtte egy kb. 200 évvel.
Így van, és rögtön az volt az egyik első tette harmadik Bélának, hogy miután hazatért, hogy megerősítette a harmadik Sándor pápával kötött konkordátumot, vagy szerződést, amelyben azért a magyar királyok lemondtak mégiscsak a püspök kinevezésnek a jogáról, vagy az investitúra jogként ismert fogalom. Tehát maga mögött tudhatta harmadik Sándor pápa nagyon erős támogatását is. Éppen ezért furcsa, hogy Lukács érsekét miért nem, hiszen a gregoriánus pápaságnak a képviselője volt az esztergomi érsek, aki úgy látszik pápába akart lenni a pápánál. Úgy mondom, a kalocsai érseknek kellett megkoronázni a Bélát, erre nem volt hajlandó Lukács érsek, aki kitartott Eufrazina és Géza herceg párten.
Ez
akár
nagyon
a saját
kemény.
Pápájával szemben is.
Ez nagyon kemény, és akkor a kalocsai érsek meg azt mondta, hogy jó, akkor majd én megkoronázlak. Szabályos volt ez? Csak azt kérdezem, hogy nem lett volna kötelező az esztergomi érseknek?
Hát kötelező lett volna, de nem tette meg, úgyhogy magának harmadik Sándornak kellett közben járnia azért, hogy a kalocsai érsek legalább koronázza meg, kikényszerítve egy olyan ígéretet is, hogy legközelebb azért az esztergomi érsek fogja ezt megtenni, tehát ez nem jelenti az esztergomi érsek koronázási jogának a megszűnését, de ez egy ad hoc helyzet, nem lehet mit tenni az intranzigens főpap ellenállásával semmit, úgyhogy ez egy különös helyzet.
Itt biztosak vagyunk a dátumban.
Igen, itt biztosak vagyunk.
Napra pontosan.
Hát ez egy vizsgakérdés. 1173. január 13-án koronázták meg harmadik Bélát, végül a hosszas
előkészületek után. Székesfehérvár.
Székesfehérváron.
Tehát a kalocsai érsek Székesfehérváron koronázta meg, jó? Csak hogy ez még így egyben legyen. Tehát oké, rendben van, akkor végül sikerült, azért itt nem voltak harcok. Tehát nem volt az, hogy a két tábor harcolna egymással, vagy nem tudunk ilyenről, hogy vér folyt volna.
Valószínűleg voltak harcok. Ezeknek az intenzitásáról azonban nincsenek információnk. Annyit tudunk, hogy Géza herceg, ugye az öcs, Ausztriába kénytelen menekülni. Majd aztán a cseh királyhoz is kénytelen menekülni Ausztriából. Tehát
az nem magától történik, hogy jaj, vesztettem, akkor inkább elmegyek, hanem gyaníthatóan féltette
ahogy már
az
annyian
életét.
Előtte, ahogy már annyi trónköveteli az Árpádház történetében, de a régió történetében is, legyen az Csehország vagy Lengyelország, a szomszédban keresett támogatást magának. Ez az egyik utolsó ilyen eset egyébként érdekes, hogy még második András a fiatal éveiben kísérletezik ilyennel, de ami annyira jellemezte a 11.-12. század történetét, hogy a trónkövetelők a szomszédos udvarokban keresnek menedéket, a magyar királyokat innentől kezdve ez már nem fogja jellemezni, valami megszilárdul. Harmadik Béla már életében megkoronáztatja a fiát Imre herceget egyébként, tehát valahogy a trónöröklés rendje, vagy a kijelölésnek a biztonsága annyira ugye, megszilárdul, hogy nincs szükség, vagy nem lehet kétségbe vonni az utód személyét.
Egy valami biztos, hogyha ma, és tényleg ez teljesen aktuális, szinte lehetetlen egyszerre jobban lenni kelettel és nyugattal, vagy nyugattal és kelettel. Mert olyan szembenállások vannak, sajnos ugye a mostani aktuálpolitikai, illetve hadászati események ezt tovább erősítették. De harmadik Bélának sikerült. Tehát, hogy ez már majd egy kicsit a pontozásos részhez is hozzájön ez a válaszod. De mégis megkérdezem, hogy már itt rögtön az elején ügyelt erre? Tehát ő tisztában volt azzal, hogyha itt mindenkivel jóba tud lenni, akkor Magyarország a prosperálás időszaka elé néz?
Bizonyára így volt, de azért a kezére játszott a történelmi helyzet is. Nem ezek a legfényesebb évei a bizánci birodalomnak. 1176-ban nagyon súlyos vereséget szenved, ugye a szeldzsukoktól, Müriokefalonnál a bizánci császár Manuel. Nyugaton nagyon komoly ellenállás, vagy bocsánat, ellentét van ugye a pápaság és a német-római császár között, Barbarossa Frigyes és harmadik Sándor pápa között, évtizedekig elhúzódó konfliktus, amelynek a csatatere az Észak-Itália. És pontosan ezekben az években, 1176-ban történik ugye a lenyánói csata, amikor Barbarossa Frigyes vereséget szenved az itáliai városállamok egyesített haderejétől, ami ugye névleg a pápa irányítása alatt áll. Nem alkalmas a helyzet, ami néhány évtizeddel még jellemző volt, hogy a szomszédos birodalmak érvényesítsék a befolyásukat Magyarországon. A magyar királyságnak itt a lehetőség, hogy a maga külpolitikai pecsenyéjét sütögesse, ha arról van szó, akkor Halicsban, ha arról van szó, akkor a Balkánon.
Igen, bocsánat csak, hogy elhangzott Halics, tehát szerintem ma senki nem tudja, hogy milyen területről beszélünk. Ez ukrán-lengyel határ környéke? Hát, hogy lehet ezt belőni ma?
Egy város, egy nagyon komoly vár, középkori vár, a rendelkező város, manapság persze már nem olyan jelentős város, orosz részfejedelemségnek a központja volt. A Kárpátok lábánál tulajdonképpen, vagy nagyon közel a Kárpátoknak az észak-keleti lejtőihez. Ez a legnyugatabbi orosz részfejedelemség.
És volt egy két év, azt hiszem, amíg harmadik Béla Halicsot is a magyar korona alá tudta venni?
Hát ez már az 1180-as évek világába vezet el minket. Igen, az történt, mint oly sokszor máskor is egyébként a 12. század történetében, hogy a magyar uralkodó a halicsi rokonai mellett avatkozik be fegyveresen. Ezúttal azonban minőségileg más a magyar királynak a politikája, hiszen nem elégszik meg azzal, hogy az általa favorizált orosz uralkodót támogassa, vagy aki az ő rokona, hanem a saját fiát, András herceget helyezi a halicsi trónra, vagy legalábbis kormányzónak.
Ez azért egy nem olyan kis terület, tehát most egy várost mondtál, de azért e körül van egy ország is.
Van egy ország, azért nem annyira nagyon nagy ország. Ezek a részfejedelemségek nem olyan nagy területűek, hogy mérni lehessen őket mondjuk a magyar királyság területén.
Ja, értem. Na de ez ugye most talán a pontozás előtti utolsó olyan kérdéshez vezet el, hogy mi történt 1180-ban és 80-tól, mert nagyjából szerintem így megismertük azt, hogy hogyan került hatalomra, azt is, hogy hogyan látott neki, nyilván erről még majd beszélhetünk, de ami elképesztően érdekes, hogy ugye 1180-ban Manuel császár meghal, és tehát őt protezsálta ugye Manuel Császár. Nyilván neki azért hűséggel is tartozott, lehet, hogy valamiféle apa szerepet is ugyanúgy betöltött, mint a saját édesapja, tehát ezt nem tartom kizártnak, de majd erre is kérlek, hogy reagálj. Ami biztos, hogy abban a pillanatban, hogy ő meghalt, harmadik Béla, mintha azt mondta volna, hogy jó, hát akkor Bizánccal ez a nagy-nagy barátság ezen a véget ért, mert megszűnt az a kapcsolat, ami engem igazán odakötött. Nem tudom, hogy ez volt a gondolat, de az biztos, hogy utána a bizánci területekből szerzett, ugye a Balkánon, és ekkor emiatt mondjuk azt, hogy az egyik legnagyobb volt a Magyar Királyság az uralkodása alatt, mert ekkor, hogyha megnézünk egy térképet, hogy harmadik Béla uralkodása alatt hogy nézett ki Magyarország, akkor bizony olyan területek, ami mai azt hiszem Bosznia, Szerbia, tehát hogy, vagy Montenegró leginkább, de Horvátországnak a kibővített része, tehát hogy ott a Balkánon azért megszerzett elég komoly területeket. Úgy, hogy az korábban a Bizánchoz tartozott.
Sok kérdés volt, vagy sok gondolat hangzott el. A személyesség kérdése, tehát, hogy ugye milyen kapcsolat fűzte őt Manuel császárhoz. Bizonyára nagyon szoros, és ez azért a középkori külpolitikának a velejét jelenti, a személyes kapcsolat, ugye a személyes dinasztikus kapcsolat, nem véletlen, hogy a szövetségi szerződések mögött, vagy mellett, ott volt mindig egy házasság. Valamilyen módon a két család rokonságba jutott, ez pecsételte meg a kettőjük között fennálló barátságot. És ez a barátság a két személy, Manuel és Béla között feltétlenül megvolt. Ő szerzett neki házastársat két ízben is egyébként, csak ugye az első esetben el kellett válnia a jegyesétől.
Ez és miért volt? Bocsánat, hogy még egy újabb kérdés volt össze.
Említettem az imént, hogy amikor fia született Manuelnek, második Alexios, akkor immár nem Bélát, hanem Alexioszt tekintette törvényes örökösének, és meg kellett fosztania azoktól a címektől, ugye elsősorban ugye a despotész címtől Bélát, amelyik arra utalt, hogy majd egyszer ő lesz a császár, illetve el kellett válnia a császár lányától, akinek egy jobb partit szántak. Ó,
tehát ez ilyen volt, hogy akkor most ezt vissza?
Persze.
Ez nagyon kemény persze. Egyébként.
Nem voltak még házasok, jegyesek voltak, tehát nem kellett nagyon komoly egyházi akadályokon túlesni, de akkor is ez egy akkor társak számára egy emlékezetes esemény volt, hogy Béla elhagyta a jegyesét, vagy el kellett hagyni a jegyesét.
De azért ő kompenzálni akarta Bélát, tehát nem arcúcsapásként akarta ezt prezentálni, hanem hogy Béla fiam, most ez a helyzet, de azért szeretnék továbbra is szövetségben lenni veled. Nagyjából ez az üzenet.
És hát ott volt egy ütőkártya a kezében, ugye amikor 1172-ben megérkezik Magyarországra Béla, akkor ő a bizánci udvar küldöttjeként jelenik meg. Manuel pontosan tudta, hogyha Bélát felhasználja a politikai játszmájában, akkor hosszú évekre békét szerezhet az országának, a birodalmának az északi vidékein. Úgyhogy ez egy teljesen tudatos számítás volt, és nem esett ki a kegyeiből Béla, továbbra is szerintem egy harmonikus viszony volt közöttük, de hát, hogyha egyszer fia születik, akkor az a rendje a dolgoknak, hogy ő legyen az a következő császár.
Ki és hogy lett a második jegyes, majd aztán ugye feleség is?
A már említett antiókiai házból származott Sationi Ágnesként látta meg a napvilágot Ágnes néven, Bizáncban kénytelen volt az Anna nevet fölvenni. Idegen származású bizánci hercegnőknek meg kellett változtatniuk a nevüket. Egy Bizáncban is honos nevet kellett választaniuk.
Ő tudott magyarul véletlenül, vagy véletlenül?
Hát erre nagyon nehéz lenne választ adni. Az azonban nagyon fontos, hogy a császár közel tartotta magát Bélához, vagy Bélát közel tartotta magához, ugyanis ugye Ágnes a saját feleségének volt, a császár feleségének volt a testvére. Tehát sógorságba kerültek, a vej após viszonyt egy sógori viszony váltotta fel, tehát a közeli családi összeköttetések maradtak. Ez egy nagyon fontos dolog.
Értem.
És ráadásul a két hercegnő, a császárné és a majdani királyné, ők mindketten nyugati dinasztiának a leszármazottai voltak. Igaz, hogy keresztes államokból származtak, tehát földrajzilag keletről, de hát származásilag ők franciák voltak.
Aha.
Az antiókiai hercegi vagy fejedelmi dinasztia az egy francia dinasztia volt, ugye Norman eredetű. Ráadásul ugye a két hercegnő féltestvéri kapcsolatban állt egymással. Béla apósa az ekkor Szaladin fogságában álló, vagy sínlődő Sationi Rajnád volt, aki akkor legismertebb rabló lovagja volt, vagy legalábbis így ismerjük, mint egy ilyen álhatatlan rabló lovag, aki mindent megtesz azért, akár a saját keresztes bajtársainak az érdekeit is kockára teszi azért, hogy egy kis jövedelemre tehessen szert, gyűlölték az arab történetírók, és valójában a nyugati történetírók sem osztatlan lelkesedéssel írnak róla, de mindesetre egy sztárfigura volt a korban. Hát az ő veje lesz Béla herceg.
Vissza fogunk még térni a nőügyekre, de 1180-hoz térünk vissza, tehát akkor Manuel meghal.
Igen.
És Béla egyből vált, egyből Bizánctól szerez területet. Nekem ez még középkori logikával is, tudom, hogy nem lehet a mai, nem tudom, erkölcsöt logikát számon kérni az akkori uralkodókon, de akárhogy nézem, picit furának tűnik.
A személyes kapcsolat megszűnik, innentől kezdve a sógorsági viszony nem áll fönt, ez bármely középkori uralkodó úgy orvosolta volna, hogyha valóban szeretné fönntartani a szövetségi viszonyt, hogy tárgyalásokat kezdeményez, újabb családi kapcsolatot létesít. Ebben az esetben ez nem történt meg, nem lehetett lelkiismert furulása Béla, vagy immár Bélának, harmadik Bélának. Tulajdonképpen olyan területeket szerzett először vissza, amelyek hosszú idő óta a magyar királyok fennhatósága alatt álltak. Hiába volt ez vita kérdése mindig a bizánci birodalommal. Horvátország, Dalmácia, úgyhogy nem tehetett magának szemrehányás, azt gondolom, király.
Értem. Jó, tehát akkor ő elment a Balkánra hódítani.
Igen, igen, hát...
Még nagyon kellett hódítani? Tehát így.
Itt egyrészt hódítás van, olyan területek visszaszerzése, amelyek a magyar koronához tartoztak, a intitulatúrájában is a magyar királyoknak ott van. Dalmácia, Horvátország, már ugye Kálmán, igen, Kálmán király óta, tehát ebben semmi meglepő nincsen. Azonban Béla király odaáll a bizánci birodalommal szemben lázadó szerbek mellé, meg a bolgárok mellé is, tehát ott bábáskodik ezeknek az országoknak a függetlensége mellett, amely egyértelműen ellenséges lépés.
Igen.
Egyértelműen ellenséges lépés, és végül is 1185-ig eltartanak ezek a háborúk Bizánccal, amikor megköttetik az a béke, amely családi kapcsolattal is megpecsételtetik. Béla király a leányát, Margitot adja feleségül a bizánci császárhoz, aki immár nem a Komnénosz dinasztiának a tagja, Iszákiosz Angelos, Angelos János bizánci császár, és maga Béla is megkéri arra, hogy az egyik rokonát, Teodórát adja hozzá feleségül.
Mert hogy egy évvel
ekkor
korábban...
Ekkor már megözvegyült szegény Béla. Szegény. De erre nincs lehetőség, ezt a bizánci egyház mereven ellenzi, hogy ilyenfajta esküvőre sor kerüljön. Bizánci hercegnőt nagyon nehéz volt szerezni.
Ó, értem.
Tehát az egyáltalán nem volt evidencia, hogy egy bizánci hercegnő, főleg aki a...
Nem volt elég jobbra húzni, mi?
Nem, így van. Főleg aki az uralkodó dinasztiának a tagja, az nyugati házastársat kaphasson magának, vagy bármely nyugati uralkodó arra számíthasson, hogy ő bizánci hercegnőt nyerhet feleségül.
Szóval akkor 80-tól 85-ig háborúzgatnak, így mondom, hogy gatnak, de gondolom azért itt komoly vér is folyt, tehát hogy ezek már nagyobb lélegzetvételű háborúk lehettek.
Igen, vélhetőleg igen. Ugye ez a háborúskodás, ennek a háborúskodásnak az eredményeként Szófia városa is magyar kézre kerül, egy erekét is sikerült így zsákmányolni a harmadik Bélának, ugye a Rilai Szent Jánosnak az erekét, amit Esztergomba vitett. Ezek nem sokáig tartózkodnak Magyarországon, aztán 1185 után visszaadja a magyar király a bizánci birodalomnak a szent testet.
Na, én azt gondolom, hogy kezdjük el pontozni harmadik Bélát. Az első kategóriánk az, hogy mennyire állította maga mögé, ugye ez nyilván kortól függ, a népet, az arisztokráciát, itt nyilván inkább ez számít, illetve a magyar korona alatt élő nemzetiségek vezetői. Tehát gyakorlatilag akivel úgymond belső dolga volt, vagy belsőleg volt dolga, azokat ő mennyire tudta maga mögé állítani. Nyilvánvaló, hogy a királynak nem volt ez feltétlen szükséges, de ugyanakkor, hogyha a mérgezésekre gondolunk és társaira, akkor mégiscsak tudjuk, hogy valójában az volt. Tehát valójában nem ártott jobban lenni, egy támogatói kört összehozni. Ez sikerült neki?
Hát én azt gondolom, hogy sikerült. Az ellenzékét nagyon hamar letörte, ugye a Géza herceg körül kristályosodó ellenzéket. Én itt megadnám a 10 pontot. Tehát nem látszik olyan felkelés ezután az időszak.
Igen, neki
után
ez hiányzik, hogy aztán bármilyen belső kakaskodás legyen.
Így van.
Jó, én is 10 pontra gondoltam, úgyhogy itt nagyon hamar meglettünk. Tehát ugye felkelések leverése, egyáltalán a belső diplomácia is, de tényleg őróla nem tudjuk azt, hogy lett volna ilyen problémája. Van ilyen 2 pont, És én szerintem itt is meg fogja kapni a maximumot, ami valahol érdekes. Nem tudom eldönteni, hogy milyen ember lehetett, de abban biztos vagyok, hogy ő neki a népszerűsége az már az ő saját korában is nagy lehetett, mert ugye ismerjük azt, hogy azt hiszem második András, aki az unokája, jól számolok?
A fia.
Ja, igen, itt második András a fia, bocsánat, akkor második...
De negyedik Béla,
az unokája, igen, az már teljes példaképként hozza fel őt, tehát hogyha ha a közvetlen utána lévő években már nagy királynak és példaképnek tekintenek, és ez azóta se változott ráadásul, akkor én azt gondolom, hogy a népszerűsége az kiemelkedő volt még a magyar, akár Árpád-házi királyok sorában is.
Egyetértek, tehát valószínűleg azért, mivel nem volt neki krónika írója, az uralkodásának a mindennapjáról keveset tudunk. Negyedik Béla még emlékezhetett rá, bár személyesen nem ismerte, de elmesélésekből tudta, hogy ki volt a nagypapa, tudta, hogy egy jelentős uralkodó volt, ezért aztán van egy olyan oklevel, amiben Nagy Bélának nevezi, tehát egyértelmű. Azonban utána Béla, harmadik Béla teljes feledésbe merült. Tehát azt gondolom, hogy igazából nem is volt nagyon viszonyult hozzá senki. 19. század fedezi föl magának, amikor látják, hogy hiába nincs belső keletkezésű elbeszélő forrás erről az uralkodóról, azonban a külföld, az egykorú források nagyon hangosak az ő dicséretétől, úgyhogy a 19. század és a 20. század fordulóján egy nagy gyűjteményes kötet is napvilágot lát, harmadik Béla emlékezete címmel, amelyben egy európai kapcsolatokkal rendelkező széles látókörű, a 12. századi reneszánsz kiemelkedő uralkodójának beállított a harmadik Béla áll előttünk, úgyhogy az utókor talán csak a 19. századtól kezdi ilyen nagyra méltatni őt, de valóban a kortársak meg nagyon szeretik. Hát a PR, ugye a harmadik Bélának a PR-ja valóban nagyon jó volt. A presztízse Európában kiemelkedő jelentőségű. A lovagregények, ugye ez a korszak az udvari irodalomnak a virágkora, vagy legalábbis az első lovagregények, udvari regények ebben a korszakban kezdenek megjelenni. Ezek mindig megjegyzik a magyar királynak a gazdagságát, és itt egyértelműen harmadik Bélára gondolnak, amelyet hát bizonyos mértékben ugye az a bizonyos híres jövedelemjegyzék is megerősít, amelyik hát egy egyedülálló forrás, és harmadik Béla idején keletkezett bizonyosan, ami szintén az uralkodó gazdagságára utal, és hát nagyban hozzájárult ehhez az is, hogy ebben a korszakban Bizánc, Manuel császár nevezetesen, és a nyugati udvarok között nagyon szoros kapcsolat alakult ki, és ennek a hálózatnak a része harmadik Béla is, a családi kapcsolódásai révén. Manuel fia, az említett Alexios, a francia királylányát veszi feleségül. Ez nem mindennapi dolog, hogy egy bizánci uralkodó nyugatról hozzon feleséget.
Igen, tehát, ahogy ezt említetted igen. is.
A fordítottját említettem, de igen, ez sem mindennapi.
Itt én azt gondolom, hogy a két pluszpontunkat harmadikből meg fogja kapni.
Megkaphatja.
Ahol nem biztos, hogy maximum pontot kap, de biztos, hogy magas pontot, ezek a külpolitikai sikerek. Ugye külföldi kapcsolatok, ország hatalmi pozíciójának kiterjesztése, ez fantasztikus, tehát erről gyakorlatilag végig beszéltünk, és azt kell, hogy mondjuk, hogy miért ne kapna 10-et. Ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy egy-két olyan hódítása is volt, amit aztán gyorsan elvesztett.
Igen, tehát azért... én nagyon-nagyon nagyra értékelem azt, hogy az ő uralkodás alatt nem járt ellenséges sereg a magyar királyság területén, tehát ez egy abszolút pluszpont. Valóban nem sikerült minden hódítást megtartani, adjunk neki 9-et?
Igen, én erre gondoltam, hogy ez nagyjából egy 9 pont, de egyébként egészen elképesztő sikereket ért el, és erről tényleg most részletesen beszéltünk. Hadi sikerek, területszerzés, ország megvédelmezése, azt hiszem ez a szempont inkább ide jön majd.
Igen.
Tehát, hogy ugye a hadi sikerek, nem volt olyan túl sok háború itt. Egy volt, ami végül kikényszerített egy egész jó dílt 1885-re, amiről beszéltünk.
1185-re.
Ugye?
Igen.
800-at mondtam, még 1185,
bocsánat. Aztán azért az 1180-as évek második felébe is folytatódtak a balkáni hadjáratok. Ugye Szerbiát megszállta azért a magyar király, és ez a bizánci uralkodónak az ellenállásába ütközött, hiszen itt érdeksérelem forgott fönn. De ezt is sikerült rendezni egy személyes találkozón, a Száva szigetén találkozott Angelos Izsák, ugye rossz császár nevet mondtam, az előbb Jánost mondtam, miközben Izsákot kellett volna. Tehát Angelos Izsák és Béla ezt elrendezték, ezt a balkáni kérdést.
Értem. Akkor igazából nincs annyira információnk, hogy ő most mennyire tehetséges hadvezér volt, mert ahova ment, oda azért túlerővel ment, nem?
Véletően igen.
Azt olvastam, hogy az elképzelhető, hogy amit mi László királyról tudunk, hogy olyan nagy, magas, nemes arcú, hogy az valójában Béla. Erről tudsz valamit? Hogy, mintha lenne egy ilyen elmélet, több internetes forrásban is azt láttam, hogy elképzelhető, hogy amit itt a nagy Lászlóról gondolunk, igen, az igazából Bélának a hadiképe.
Igen, ez egy elmélet, és eléggé nekem szimpatikus elmélet. A László legenda ugyanis ezekben az években íródik. Oh. Szent Lászlónak a legendája, tehát a megbízó véletlenül maga harmadik Béla. És hát a leírás nagyon is illik, illetve összevág azzal, amit a harmadik Béla földi porairól tudunk, ugyanis ő az egyetlen királyunk, akinek előkerültek a csontjai, vagy legalábbis, hát most persze már egész más a helyzet, hogy az utóbbi éveknek a genetikai eredményei azok persze árnyalják ezt a képet. Mindenesetre nagy biztonsággal megállapítható, hogy az 1848-ban előkerült székesfehérvári király sírban harmadik Béla és az első felesége nyugodott, Antiókiai Ágnes.
Bocsi, lejátheti ez azt, hogy őt esetleg szerette is? Mert ugye egy politikai házasságokról beszélünk, de azért ettől még egymásba tud szeretni két ember.
És... hát erre vonatkozóan sajnos most nem tudok.
Persze, ez csak én gondolkozok itt, hogy mondani. Miért temették mellé?
Hát nem nagyon volt más választás.
Ja, értem. Tehát itt
az a helyzet, hogy általában a királynét a király mellé temetik. Hogyha a királyné hal meg előbb, akkor a királyt mellé temetik, hogyha a király hal meg előtt, akkor a királynét temetik mellé. Ebben az esetben Antiókiai Ágnes halt meg előbb, és a második feleség, a francia király lánya, ugye Capet Margit, aki egyébként az angol trónörökösnek az özvegye volt, tehát itt egy angol szál is felfedezhető, csak jóval később, 1197-ben, már 1196-ban halt meg Béla, és egy évvel később a Szentföldön halt meg Margit. Tehát nem temethették őket egy sírban.
Értem. Na, ez is jó kusza. Minden esetre én azt gondolom, hogy itt a hadi sikerek ország megvédelmezésére azért adnék 9 pontot, és ez is nyilván nagyon magas pontszám, mert igazán brutálisan nagy kihívás, tatárjárás, stb. Itt nem volt, de ami volt, azoknak a kihívásoknak nem, hogy megfelelt, hanem, hát, ahogy említetted, még Szófiáig is eljutottunk. Keresztes hadjáratokkal hogy állt ő?
Járt keresztes hadsereg az ország területén, Barbarossa Frigyes nagy seregével teljes biztonságban és komoly protokollális rendezvények kíséretében nagy esztergomi fogadás, gyönyörű sátrat adományozott a királyné, Margit királyné, ugye Barbarossa Frigyesnek. Tehát áthaladtak békében az országon, ebből nem volt botrány, mint annak idején, Kálmán idején, amikor az első keresztes hadjáratnak a különböző kontingensei lépték át a magyar határt. Tehát ez egy siker, diplomáciai siker is.
Abszolút jól szervezett történet volt.
Mind a fogadás, mind az érkező seregek is meglehetősen fegyelmezetnek mutatkoztak.
Ez szerintem a mai analógiával úgy lehetne elképzelni, mint ahogy ilyen hídelemeket szállítanak át az országon, nem, hogy akkor ott meg kell szervezni minden egyes lépést, és csak ugyanezt képzeljük el több ezer ember, több
hát
tízezer emberre.
És óriási logisztika, ekkora seregnek az átengedése és élelmezése, hiszen ezt is a magyar király vállalta, úgyhogy ebben is adhatunk neki pontot, illetve ő maga is tett keresztes fogadalmat, csak ugye ezt nem váltotta be, hiszen már azelőtt meghalt, hogy erre sor kerülhetett volna, az élete utolsó éveiben került sor erre a keresztes fogadalomra, és hát az jól ismert, hogy ezt a fiára, méghozzá a kisebb fiára hagyta ezt a fogadalmat, és hát a pápák többször hivatkoztak erre a fajta örökségre, mondván, hogy lám-lám, a keresztes fogadalom örökölhető, tehát, hogyha egy apa tesz fogadalmat, akkor azt a fián is be lehet hajtani.
Na, hát akkor itt szerintem a 9 pont az jó, mert talán nem volt akkora történelmi kihívás, hogy 10 pontot megadjuk, de az biztos, hogy mindent jól csinált.
Szerencséje volt,
igen, ez kétségtelen, de azért ez is kell. Tehát kell a történet. Most a legviarosabb időkben, amikor nem tudom, jön a tatár, vagy tényleg ellenállhatatlanul jön a török, akkor valószínűleg nehéz nagyot virítani mondjuk hadi technikailag, vagy legalábbis a hadi dolgokban. Viszont beszéljünk erről, hogy az előrelépések, változtatások szerintem nagyon fontos dolog, de nyilván egy, nem tudom én, Tisza Kálmánról már minden egyes törvényjavaslatot láttuk, tudjuk. Őt így jobban meg tudjuk ítélni, hogy ő mit csinál. Hát, harmadik Bélának is viszont van egy nagyon-nagyon fontos és híres, hát ilyen olyan törvénye, ami egy évszázados szintű előrehaladást hozhatott. Ugye hozzákötik azt, hogy az írásbeliséget nagyban megtámogatta. Pontosan mi is volt ez, és hogyan is történt?
Hát itt azért van egy kis félreértés. Harmadik Bélától nem maradt ránk törvény. Tehát van egy oklevelünk, amely azt mondja, hogy a király környezetében született magájogi jellegű ügyleteket, azokat innentől kezdve foglalják írásba. De ez annyira nem nagy újdonság, erre már azért korábban is sor került, ez most egy elvi szintű kinyilatkoztatás. Nem ez a jelentősége a dolognak, hanem az, hogy a kancellária, mármint a királyi írószerv, vagy egyáltalán a királyi írószerv most már a király személyes irányítása alá kerül. Tudnélik korábban a kápolna, a királyi kápolna, amelyik ezért a király oklevele kiállításáért felelős intézmény volt, az esztergomi érseknek az irányítása alatt állt. De mi a helyzet akkor, hogyha az esztergomi érsek a király ellenfele, márpedig harmadik Béla uralkodásának egy jelentős részében ez a helyzet, csak 1179-ben békül ki a király és Lukács érsek. Na mi a helyzet ekkor? Értelemszerűen a király szervez magának egy saját modern, mert az európai udvarokban mégiscsak már elterjedt a kancellária intézménye hosszú évszázadok óta. És mitől modern ez a kancellária? Attól, hogy a tagjai, az írástudók, azok a képzettségüket európai képzési központokban, például Párizsban szerzik meg. Tudjuk, hogy harmadik Béla patronálja az országának a klerikusait, és sokan Párizsban, a formálódó Párizsi Egyetemen, ekkor még nem egyetem, de ott szerzik meg a tudásukat, és ekkoriban egy robbanásszerű fejlődésen megy keresztül az írásbeliség. Emellett tanúskodnak az írásformák, tehát az, hogy Dániától Lengyelországon keresztül Spanyolországig és Magyarországig ugyanazok az írásformák jelentkeznek egy-két évtized különbséggel, ez egyértelműen ennek a párizsi központnak a sugárzó hatására vezethető vissza. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, és Béla pontosan ismeri ennek a jelentőségét, és tudja, hogy hogyan lehet korszerű, gyors írással vagy ennek a tudásával rendelkező klerikusokat alkalmazni.
Na de van itt még egy dolog, ezt is azt hiszem két helyen is olvastam, mégpedig az, hogy mintha elkezdett volna tartani olyan rendezvényeket, ahol a törvénykezést azért így nagyobb, hát mondjuk úgy, hogy egy nagyobb kör megbeszélte, vagy legalább átbeszélték. Tehát konkrétan én úgy tudom, hogy hivatkozhatunk akár úgy is erre, mint a későbbi országgyűlések leges-legelső elődjére. Ez pontosan mi is?
Hát inkább arról lehet szó, hogy vannak olyan adatok, amik arra utalnak, hogy megtartották azokat a bizonyos Szent István napi törvénynapokat, ugye Székesfehérváron augusztus 20-án a király jelenlétében, ahol hát a király igazságot szolgáltatott, jogszolgáltatási kötelezettségeinek tett eleget, és hát itt ilyenkor bizonyára sokan összegyűltek, tehát valószínűleg, hogy lehettek olyasfajta ilyen reprezentatív események, az ország egészét érintő törvényeknek a kihirdetése, vagy sok minden. Az a baj, hogy erről konkrét információnk nincs.
Tehát az is lehet, hogy nem alatta, hanem mondjuk egyel később, egyel korábban.
Nem, Béla idején volt ilyen, tehát két alkalommal is tudjuk, hogy itt volt.
Tudjuk.
Vélhetően többször is itt volt, de az, hogy ekkor mi zajlott le, arról fogalmunk sincs.
Értem, tehát akkor ez inkább elmélet. Jó, van-e még bármi, ami Béla alatti előrelépése az országnak törvénykezésben, belpolitikában, vagy új irányt vettünk bármiben esetleg? A nép hogyan élt alatta, az javult-e?
Hát erre nagyon nehéz felelni.
Igen.
Nagyon. Mert ugyanis országleírások, amiből alapvetően azért tájékozódhatunk arról, hogy hogyan nézett ki a korabeli Magyarország, inkább az elődeinek az uralkodásáról maradt, idejéből maradt fönn. Az arab utazók leírásai, Abu Hamid al-Garnátinak a nagyon részletes leírása, a Magyarországon élő muszlimok szemüvegén keresztül mutatja be Magyarországot. Értem. Nagyon érdekes leírás. De harmadik Bélának a korszakából ilyenünk nincs.
Nem igazán van. Akkor viszont úgy kérdezem, hogy voltak-e olyan megoldásra váló problémák, amit szerinted ő nem kezelt, vagy nem oldott meg. Mert ugye tudjuk, hogy egy nem olyan sokkal később már aranybulla, tehát ott már valami, azt már valami megelőzi, az ott már
hát egy nagy rejtélye ez a magyar történelmnek, hogy hogyan jutunk el az aranybulláig. Egy másik pontra hadd hívjam föl a figyelmet, az, hogy megesik már olyan harmadik Béla idejében, amivel ugye a második András szokták vádolni, hogy egész ispánságot adományozna el örökre. 1190-es évek elején egy horvátországi Zsupániát, egy ottani kisebb területi egység, de hát az ispánsággal azonos egység, adományoz el a Frangepán grófok őseinek, Modrus Zsupániát, egy bizonyos Bertalan Comesnek, azzal a feltétellel, tehát itt van feltétel, hogy az illetőnek páncélos katonákat kell kiállítania. Ez egyértelműen egy hűbéri jellegű intézkedés, méghozzá a hadseregnek a modernizációját szolgáló intézkedés, tehát mintha úgy tűnne, hogy harmadik Béla idején, amikor ugye új lendületet vesznek az expanzív törekvések Magyarországon, a Magyar Királyságban, már nem elegendő az a régi vár szervezeten alapuló hadsereg, amelyik jól szolgálta az elődöket, jól rosszul szolgálta az elődöket, hiszen zsoldosokra már korábban is volt szükség. Itt mégis, mintha elindulna egy másik folyamat, vagy egy új folyamat, ami hát nyugati mintákat követ.
Ezt tetszik, akkor én azt mondanám, hogy itt 10-ből én 6 pontot akartam adni, olyan átlagosat, de akkor ez 10-ből legyen 7 pont, mert ez például egy előremutató dolog, amit most meséltél.
Igen, azonban azzal jár, hogy ugye a királyság a saját jövedelmeitől fosztja meg magát, tehát amit elvesztenek a réven, azt megnyerik a vámon.
Jó, maradunk a 6 pontnál.
Nem. Lehet, hogy ez a pontozás itt kevésbé értelmes, de...
Igen, tudom.
De jó, oké, legyen a 6.
Igen, egyébként eddig ugye hihetetlenül teljesít harmadik Bélánk. Mennyire volt példakép, mennyire élt példás életet? Na most azt gondolom, hogy a kevés forrás ellenére itt viszont valószínűleg tudsz majd mit mondani, hiszen róla vele kapcsolatban járt itt, nem tudom, egy német-római császár, tehát hogy róla azért mondtak dolgokat, plusz azt is látjuk, hogy közben meg a testvérével összeveszett, ki tudott békülni például az érsekkel is, tehát hogy bizonyos emberi viszonyokra azért tudunk következtetni, nem?
Inkább arra tudunk következtetni, hogy jól egyensúlyozott, hogyha arról volt szó, akkor a különböző nagyhatalmak között jól egyensúlyozott. Előnyös oldaláról próbálta az országát mégiscsak megmutatni. Német-római császár pozitív élményekkel távozhatott a Magyar Királyságból, bár azért a bizalmatlanság levegője is jelen volt a kettejük találkozójakor. Az angol király, a francia király alá levelezésben úgy volt, hogy az angol király, aki szintén megígérte, hogy keresztes hadjáratra megy Magyarországon fog átvonulni, a magyar király rendelkezésre akarta bocsátani az ország a gazdagságát ezen az alkalommal, tehát egy nagyon pozitív képet sugárzott a saját országáról. Az, hogy milyen volt a mindennapokban, mennyire volt erkölcsös. Hát a rendelkezésre álló források ebben nehezen engednek betekintést. Nagyon negatív dolog, nem híreszteltek róla nagyon negatív dolgot.
Viszont, bár tudom, hogy ez politikai dolog volt, de nem ismerült fel, hogy szentté avatják, mint abban az időben pár királyunkat.
Nem. Inkább ő avatott szentté valakit, ugye Szent Lászlót, tehát az, hogy őt avassák szentté, ez később nem merült föl, nem is a szent királyok időszakát éltük.
Igen,
tehát nem volt már divatban mondjuk 100 évvel később királyokat szentté avatni, amellett, hogy ekkor már azért elég erősen a pápák kezébe volt az a kiváltság, hogy kit lehet szentté avatni, és kit nem. Nagyon komoly vizsgálatnak kellett megelőzni a szentté avatást. Ez ekkor még nem volt jellemző, ugye Szent László szentté avatása idején.
A rendelkezésre álló adatok alapján 4 pontot megadnék az 5-ből neki. Akkor itt van egy 6 pontunk, és egy 4 pontunk, az 10, aztán 9 pontunk, az 19. Ugye a hadi sikerekre mondtuk azt ott is 9-et, a külpolitikai sikerekre szintén 9-et adtunk, tehát akkor már 28-nál járunk, és akkor kapott a teljes 10 pontot abban, hogy mennyire állította maga mögé az országát. Már 39-nél járunk, és megkapta a maximális 2 pontot is, ami akkor 41 pont a 47-ből, ez magáért beszél. A harmadik Béla halála az utolsó, amire rá akarok kérdezni. Már csak azért, mert hogy elvileg itt is van egy összeesküvés elmélet, 48 évesen halt meg. Na most nyilván tudjuk, hogy ebben az időben ugyan képesek lehettek az emberek szerencsés körülmények között 90 évig elélni, tehát nem az volt, hogy nem voltak rá képesek, hanem az volt, hogy fertőzést kaptak, betegséget kaptak, meghaltak. De sokkal rövidebb volt az átlag életkor. Tehát a 48 évvel meghalni az nem volt, gondolom, olyan, hogy ú, de meglepő, meg jaj, hát szegény fiatalon élete teljében meghalt.
És az Árpádok között nem is a legfiatalabbak között van.
Na igen.
Az Árpádházi uralkodók
között. Na igen. Ennek ellenére volt egy ilyen kis érdekellentét, mert ahogy említetted, már előre megkoronázta Imrét, a fiát, hogy mindenképpen ő kerüljön majd utána hatalomra, és aztán volt egy püspök, akinek a teljes területét, ami fölött az a püspök rendelkezett, azt odaadta a fiának, és ezért én úgy tudom, hogy felmerült az, hogy mi van, hogyha megmérgezték, és mi van, ha ez a püspök mérgezte meg. Ki ő, és mennyire lehet ennek az összeesküvés elméletnek alapja?
Itt valószínűleg kalánpécsi püspökről lehet szó. Ezt ketté kell választani két dolgot. Tehát van egy olyan nem kortárs leírás, amely tényleg arra utal, hogy ő mérgezhette meg esetleg a királyt. Az, hogy ez miért történt, tehát tudnélik, hogy itt Szlavónia elvesztése miatt állt volna bosszút Kalán püspök, aki ennek a területnek a kormányzója volt harmadik Béla utolsó éveiben, az egy másik kérdés. Ez már egy modernkori magyarázat, gondolat,
értem,
aminek sok realitása nincsen, hiszen Kalán püspök élt és virult még jó pár évig, Szlavónia közelébe se jutott, tehát nem valószínű, hogy egy ilyen bosszútól ő sokat remélhetett volna, de nagyon nehéz ennyi évszázad távolából persze válaszolni erre a kérdésre. Sok uralkodónkkal kapcsolatban fölmerülnek eféle pletykák.
Ugye ez 1196.
Igen.
És
igen,
azt tudjuk, hogy hol halt meg, például azt konkrétan tudjuk, vagy hogy hol volt, de akkor azt igazán nem tudjuk, hogy miben. Tehát
erre... Nem, ilyenfajta információm nekem legalábbis nincsen, de hát...
Igen, csak azért kérdezem, mert most ugye a genetikai vizsgálatok vajon ilyenekbe betekintést engedhetnek?
Hát remélem, hogy igen.
mert ugye ez akkor még így kiderülhet, hogy ott pontosan hogy és mi történt. Nem tudom, hogy a csontokból egy mérgezést meg lehetne állapítani, azért a józan paraszti ész azt mondatja velem, hogy nem, ott még nem tartunk. De hát...
Az azonban, tehát annyit tudunk, hogy nem hirtelen volt, nem hirtelen történt harmadik Bélának a halála.
Jó, értem.
Tehát azt elárulják a források, hogy beteg volt a halála előtt, és ez a betegség hiúsította volna meg az ő keresztes hadjáratát, amire ugye fogadalmat tett. Tehát nem egyik napról a másikra történt. Akkor ez mondjuk a mérgezés gyanúját gyengébbé.
Abszolút, teszi. Abszolút. A podcast érdekességi fogát viszont remélem, hogy még tovább növelte. Harmadik Béláról beszélgettem Bácsicsai Dániellel, és nagyon szépen köszönöm, hogy átbeszélted velem. Talán minden idők legnagyobb magyar uralkodóját. Kimernéd ezt jelenteni, vagy neked van sorrended, vagy nem szereted a sorrendet? Vagy...
Nem merném kijelenteni. Azért pontosan a forrás hiány miatt. Uh-huh. Egy sikeres magyar uralkodó, mondjuk így. De hogy a legnagyobb, abban kételkedem.
Értem.
Tudnélik, azért szokták a legnagyobb jelzőt ráaggatni, egyrészt negyedik Béla késői oklevele miatt,
igen,
és másrészt pedig a jövedelemjegyzék miatt. Tehát, hogy Magyarország egy erős, gazdag ország képét mutatja ennek a jövedelemjegyzéknek köszönhetően. Ami vetekedik az angolok és a francia királyoknak a jövedelmével. Más kérdés, hogy ez egy pillanatfelvétel, ráadásul egy kicsit torz pillanatfelvétel. Második Géza idén hasonló kimutatást lehetett volna összeállítani. Szerencsénkre éppen harmadik Béla keresett magának Angliában feleséget, ez egy angol kódexben maradt fönn ez a kimutatás, és ott a történelem szerencsésebb, kevésbé pusztító fordulatainak hála megmaradt ez a
kódex. Értem. De kellenek ilyen szerencsék, hogy megismerkedjünk, például harmadik Bélával, ahogy ma megismerkedtünk, szóval még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatók, mi pedig megyünk tovább, természetesen a jövő hetekben is érkezik az Itt és Akkor podcast többször is, most viszont búcsúzunk, búcsúzik Rédai Gábor, a segédszerkesztő Katona Csaba, és producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. A jövő héten is tartsatok velünk, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.